avilai Szent Teréz és alkantarai Szent Péter kapcsolata. Perce Léva és Tokár János atya beszélgetését hallhatják.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Avilai Nagyszent Teréz emléknap van, és ennek kapcsán beszélgetek most Tokár Imre János atyával. Isten hozta a stúdióban János atyát.
Nagyon szépen köszönöm.
Az apropója pedig az, hogy önt hívtam, bár ferences és nem kármelita, se nem sarus, se nem sarbutlan, de az, hogy egyszer régen egy egészen más riportban beszélgettünk még Avilai Szent Teréz és alkantarai Szent Péter kapcsolatáról, amikor ön még az alkantarai Szent Péter templom igazgatója volt, és innen jött az ötlet, hogy kapcsoljuk össze ezt a két nagy misztikust, és erre a feladatra hívtam önt. Elmondanám a két szent születési évszámát, hogy ebből is kiderüljön, hogy ők egyidejűek voltak, egy nemzetességűek voltak. Avilai Szent Teréz 1515. március 28-án született, és 1582. október 4-én ment el légi hazájába. Alkantarai Szent Péterről egy olyan adatot találtam, hogy 1499 Schlusspass nincs hónap nap, valószínűleg az nem ismert, tehát 1499-től 1562. október 18-áig mindketten spanyolok voltak. Innen az ismerettség, a barátság, a lelki kapocs, majd most ezt János atya elmondja nekünk, hogy mi is volt ez között a két ember között a tényleges kapcsolat.
Mielőtt én rátérnék a kettejük kapcsolatára, szívesen beszélnék egy picit egy másik ferences szerzőről is, akinek óriási szerepe volt Avilai Szent Teréz lelkiségének a megélésében, mármint, hogy ő akkor fedezte fel igazán, hogy létezik egyfajta bensőségesebb misztikus kapcsolat, úgynevezett misztikus kapcsolat a jóisten és az ember között. Tehát az ember önmaga megismerésében, a jóisten megismerésében egy belső imádságon keresztül egy sokkal mélyebb tapasztalatra tud jutni, és ez a szerzetes, ez a ferences szerzetes Francisco de Osuna nevezetű ferences szerző volt, akinek ő betegségek idejében, 20 éves korában egy nagyon komoly betegségen esett keresztül, édesapja fürdőbe vitte, és ott próbálta kigyógyítatni, tehát kivette a Kármelből, elvitte gyógyítatni, ott volt több hónapon keresztül, utána eljutott egy ilyen tetszhalott állapotba is, tehát nagyon szörnyű fiatalsága volt a betegségét illetően, és akkor ott ebbe a fürdőbe olvasta Osunának ezt a könyvét, amelyiknek az a cím, hogy harmadik lelki ABC-s könyv. És ugye a harmadik az a sorban, az könnyű megfejteni, az ABC-s könyv hagy egy kis magyarázkodni valót, mégpedig azért, mert ennek a könyvnek a szerkezete úgy épül föl, hogy az ABC betűire fölfűz ilyen rövid kis aforizmákat, és ezeket az aforizmákat utána kifejti. Tehát szépen megy ABC betűkkel, egy aforizma, egy gyönyörű, szép, verses, rövid kis összefoglalása a történetnek, és utána ezeket kifejti. Lényege, hogy a Biblia, tehát a Szentírásnak a különböző történeteit, például Mária Magdolna elmegy az Úr Jézus sírjához a feltámadás után egy ilyen történetet lelki síkra alakít át. Tehát, hogy a léleknek milyen benső átalakulásait jelentheti a Bibliának egy ilyen egészen történeti leírása, tehát ebből csinál egy ilyen pszichológiai és misztikus jellegű feldolgozást, értelmezést. Na most ezt olvasta Teréz 20 éves korában, és ennek volt óriási hatása rá, és ekkor kezdődtek el a szemlélődései, a meditációi, és ennek nyomán már olyan mély elragadtatásokig is jutott, amelyiknek az, úgy hívjuk, hogy a szív belső imája. És hát így szeretném az Osunát így a figyelmünkbe ajánlani, és utána egy későbbi időszakban 1558 és 62 között volt neki elég szoros kapcsolata alkantarai Szent Péterrel.
Osunára visszatérve említette atya, hogy különböző rövid történetek, aforizma, és annak a hosszabb kitárgyalása lelki síkon. Van esetleg olyan, amiből ide tudnánk idézni röviden? Mondjuk a betű, vagy melyik betűnél van, találunk egy ilyet?
Minden betűnél.
Minden betűnél. Ugyanígy van. Akkor találomra egyet.
Például a magyar fordításban is a B betű ugyanúgy kezdődik. Buzgó háladás kísérje minden munkádat. Ugye ez spanyol nyelven bendiciones B betűvel kezdődik, és utána következő szakaszban pedig, ugye ennek a kifejtése, ez egy hosszú, 3-4 oldalas kifejtésben történik.
Tehát Teréz akkor ebből merített rengeteg erőt, tudást.
Elsősorban tudást.
A lelkén is.
Tehát jobb, hogyha ezt a szót hangsúlyozzuk belőle, hogy tudást. Magyarul, hogy hogyan lehet az Isten imádásában előbbre jutni. Két ága volt ennek a lelkiségi irodalomnak, mármint a misztikának a spanyol területen ebben az időszakban. Az egyiket úgy hívták, hogy alumbrados, az azt jelenti, hogy megvilágosítottak. Ők azt mondták, hogy a léleknek elég csupán a jóisten kegyelme. Tehát emberi erőfeszítésre, emberi előkészületre, az értelemre, az érzelmekre és így tovább nincs szükség. Gyakorlatilag a kegyelem lehengerli az embert, hogy én nagyon egyszerűen fogalmazzak. Ez volt az alumbrados, a második irányzat pedig úgy hívják, hogy recogimiento, ők pedig azt mondták, hogy kell hozzá az értelem, kegyelemnek, az előkészületnek, az embernek alkalmassá kell tennie magát a kegyelem a jó Istennel való találkozás befogadására. És ez a könyv ugye azért született, hogy ennek az útját, módját leírja. És ha nézzük akár Alkantarai Szent Péternek, akár Avilai Szent Teréznek a könyvét, vagy a könyveit, akkor mindegyikben azt látjuk, hogy ugyanilyen útmutató akar lenni. Tehát úgy mondhatnánk, majdnem, hogy segédeszköz. Mi, akik ezt olvassuk, nagyon sokszor ezektől elvonatkoztatunk, és azt mondjuk, hogy ezek komoly lelkiség, a spanyol irodalom gyöngye, vagy a legszebb alkotásai közé tartoznak, és ennek inkább a misztikus, a számunkra vonatkozó élményeit vagy tapasztalatait próbáljuk beazonosítani a könyvvel párhuzamosan, de ezek valójában tanító jellegű művek voltak, amelyek a szerzetesi életre jelentkezők, a szerzetesi életben növekvők, az ima életben gyarapodni kívánók számára nyújtott útmutatást.
Ott szakítottam félbe a János atyát, hogy mi is volt tulajdonképpen, hogy kezdődött az ő kapcsolatuk? Alkantarai Szent Péter és Avilai Szent Teréznek a kapcsolata. Ugye azt tudjuk, hogy mind a kettő előkelő jómódú családban született, mindkettő spanyol volt, valamennyire kortársak is voltak. Tehát abban az időben azért egymás munkásságát ismerni nem volt olyan egyszerű, kommunikáció hiány, meg területi elcsúszásban, meg hát pontosan ezért időben is el tudtak csúszni. Valaki írt egy könyvet, az nem azonnal jutott el mások kezébe. Hogy zajlott ez náluk? Erről tudunk valamit?
Annyit igen, hogy Avilai Szent Teréz ebben az időszakban jut el odáig, hogy a szerzetesi élet, az a szerzetesi élet, amit őt a kolostorokban, a saját kolostoraiban tapasztal, az elviselhetetlen. Tehát a nővérek kibe járkálnak, a családtagok kibe járkálnak, élnek egy kolostorba 120-150, óriási nagy kolostorokról van szó, és hát ezeknek az anyagi fenntartása nagyon nagy nehézséget jelent, és akkor sokszor az van, hogy egy-egy ilyen nővér elmegy a rokonaihoz, vagy elmegy a jótevőkhöz, és ott él jó darabig, hogy a közösségnek a költségeit azt kicsit enyhítse, illetve hogy onnan pénzt szerezzen. Tehát a szerzetesi életnek ez a fajta egészen külsőséges, vagy kifelé nyíló oldala, ez Teréz számára elfogadhatatlan volt, és ő ezért úgy gondolt, hogy vissza kell térni a szerzetesi életnek azokhoz az alapvető struktúrájaihoz, amelyeket minden közösség próbál megélni. És hát ott voltak ugye ebben a tekintetben a spanyol területen Loyolai Szent Ignác, Alkantarai Szent Péter, kiknek a neve így a legismertebb. Volt egy ferences bíboros is, aki ugyanebben az irányba mozdította a lelkiségi dolgokat, de ez volt a királyoknak, a pápáknak is az érdeke, hogy az a világias gondolkodásmód, szemlélet, hogy úgy kényelmesen eléljük, és azt mondjuk rá, hogy egy szerzetesi élet, holott egy ilyen jó mód és igazán nagyobb igényeket az ember felé nem tett, hogy el vagyunk, a napjaink kényelmesen, kellemesen eltelnek. Tehát, hogy ebből a látásmódból, gondolkodásmódból alakítsuk át a szerzetesi élet, legyen az, aminek mondjuk, és hát Avilai Szent Teréz ebbe az irányba szerette volna közösségét elmozdítani. És a szegénység volt az a szempont, amelyikben nagyon szorosan találkoztak Alkantarai Szent Péterrel. Ő maga írja le Alkantarai Szent Péter halálakor egy ilyen kis összefoglaló életrajzban, hogy hogyan is látta az ő egyéniségét, és azt mondja, hogy lakott egy kis lukba, tehát másfél méteres kis szobácskája volt, annyira, hogy nem tudott le se feküdni, hanem ülve vagy támaszkodva aludt. Avilai Szent Teréznek ez egy hallatlanul nagy eszmény volt a gyóntatója felől. Tápláléka rendkívül minimális volt, azt mondja, amikor ő megismerte már 58-ban, akkor jobban hasonlított egy gyökérhez, egy göcsörtös gyökérhez, mint egy emberhez. Nagyon erős aszkéta életet élt, bár maga rendkívül komoly szellemi munkát folytatott, többször volt provinciális, tehát rendtartománynak a vezetője, házfőnök, tehát folyamatosan megengedhetett volna magának ennél kellemesebb életet is, de ő a szegénységhez szigorúan ragaszkodott, hogy a ferences hagyományok megvannak ezen a területen, tehát Alkantarai Szent Péternek nem kellett ezt feltalálnia, csak a saját korában ezt megélnie, és hát ezt kimondhatatlan szigorúsággal, önfegyelemmel érte meg maga. Olyan volt a habitusa, mint egy bőrzsák, tehát például a szobájában soha nem fűtött, amikor fázott, akkor levetkőzött, kiment a hóra, mondjuk éppen hideg volt, megpaskolta magát a hidegbe, akkor a mozgástól egy kicsit a vérkeringése megélénkült, akkor újra visszavette a ruháját, és ez volt tulajdonképpen a fűtés. Tehát mindenféle szempontból ő nagyon igénytelen és nagyon szegény szerzetes életet élt, és ő volt az, aki Avilai Szent Terézt ebben az elhatározásában nagyon megerősítette. Úrnőnek szólítja a levelezésükben, és azt mondja, hogy kedves úrnő, ne jogászoktól kérjen ön tanácsot, ne egyházi méltóságoktól, ne királyoktól, hanem hallgasson a saját lelkiismeretére, amit az Úr Jézussal ezekben a látomásokban, ezekben a belső tapasztalatokban ön előtt fölfed, merje vállalni a legnagyobb szegénységet, mert a nővér közösségek ott mentek mindig tönkre, amikor ezek a közösségek nem merték a szegénységet a maga teljességében vállalni. És ugye a Szent Teréznek a problémája ezen a téren, ugye ezekkel a nővér közösségekkel, főként a szegénységnek egy ilyen nagyon komolyan vételében, többek között ez az egyik, amelyikben úgy összekülönbözött.
A szegénység volt az alapja mindkettőjüknek, a lelkiség úgy szintén, és nagyon érdekes, hogy azt mondtam most János atya, hogy Alkantarai Szent Péter azt tanácsolta a Villai Szent Teréznek, hogy világiakat ne vonjon be, mert végeredményben itt erről van szó, hogy jogászoktól ne kérjen tanácsot, világiaktól ne kérjen tanácsot, hanem cselekedjenek a saját lelkiismeretük szerint, hiszen akkor a világi hatás nagyon erős lehetett azokban a kolostorokban, akikbe járkáltak és elmentek rokonokhoz, és csak bizonyos időt töltöttek benne.
Bocs, csak egy mondat, tehát igen? Hogy nem csak világiaktól, egyháziaktól sem.
Tehát
ő azt mondja, ezek nagyon okos emberek, ők a tanács, elfogadja, hogy ezek megalapozott, jogos tanácsok lehetnek az ő részükről, de neki nem ezeknek az embereknek a jó tanácsait kell követnie, mert ezek nem a jóisten sugallatát közvetítik számára, hogy hallgasson egész bátran, nyugodtan saját lelkiismeretére.
Meg hát misztikusként valóban az Isten kapcsolata egészen más lehetett. Alkantarai Szent Péterről tudjuk, hogy ő misztikus volt?
Tehát ugye úgy ráragasztjuk az emberekre ezt a szót, igen. Hogy misztikus, és akkor ennek a tartalmáról még azért annyira sokat nem is beszélgettünk. Ennek a tartalma, illetve a misztikának az a tartalma, hogy szót próbáljuk lefedni, hogy titok. A titoknak nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem tudjuk megmagyarázni. Ugye itt vannak a Villai Szent Teréznek, meg Alkantarai Szent Péternek az írásai, és próbálják, és éppen ebben csodálatos irodalomtörténeti szempontból a Villai Szent Teréz, hogy olyan lelki jelenségekre is szavakat talált a spanyol nyelven, amik addig még nem voltak meg. Tehát ő próbálja ezeket a titkokat felfejteni, de ugyanakkor ragaszkodik ahhoz is, amit a lelkiírók mindig is sugaltak, és Alkantarai Szent Péter is mondott neki, a szív titkait csak Isten tudhatja. Ha én kibeszélem ezeket a titkokat, ha elmondom a belső látomásaimat, tapasztalataimat, élményeimet, akkor a nagy királlyal való hűséget csorbítom. Tehát olyan, mint amikor egy házasságban a belső életünket kibeszéljük. Ez nem való. És erre a Villai Szent Teréz is többször utal, hogy ő nem szeretné ezeket a belső titkokat kibeszélni, de mégis ott van a gyóntatójának a parancsa, aki azt mondja, hogy ezeket a többiek fejlődése érdekében ki kell beszélni. Tehát a misztikus irodalomnak az a lényege, hogy a személynek, az egyes embernek a belső látomásait, vízióit, élményeit, tapasztalatait próbálja elmondani, illetve ezekről szól a misztika. Jóistennel és az a Jóistennek az emberrel való nagyon mély belső tapasztalatairól, amelyeknek a gyökere ugye az imádság, tehát abból indul ki, hogy Isten előtt mélységes leborulással, hódolattal, szenvedélyes oda tapadással közelít az ember, és ebben az embernek ebben a közeledésében éri őt el a Jóistennek a hasonló viszonzása.
Hogy is említette az elején, János, hogy a szívbéli ima?
Úgy is hívják, így van, a szívimája.
A szívimája. Na, rengeteget beszéltünk már így általánosságban a misztikus irodalomról, de most akkor egy-két konkrét mű. Alkantarai Szent Pétertől, a Villai Szent Teréztől, vagy akár a levelézésükből hozott esetleg idézetet?
Az a könnyű Alkantarai Szent Péterrel kapcsolatban, hogy ő csak egy könyvet írt. Ez a Libellus Aureus nevezetű vagy című könyvecske. Az imádságnak és az elmélkedésnek, mármint meditációnak, ugye mi elmélkedésnek szoktuk fordítani, az arany könyvecskéje, és ebben vannak nagyon érdekes dolgok. Például Alkantarai Szent Péter ugye úgy szerkeszti meg ennek az egészét, hogy hát próbálja először az embernek az állapotát, utána a mennyországnak az állapotát, tehát a Jóistennek a világát egymással párhuzamba állítani. Az egyiket ugye, hogy az ember ábránduljon ki a maga szűklátókörűségéből, a mindennapi felszínes világából, a másik, hogy tárja ki a szemeit, a lelki szemeit, a belső világát a Jóisten felé. És akkor van benne egy ilyen kis dolog, amikor a halálról beszél. Azt mondja, el tudod képzelni annak az embernek szörnyű félelmeit, aki rosszul élt, és a halála közeledik? Mennyire szeretné most, hogy az életét másként élte volna végig? Milyen kemény életet volna hajlandó mostantól fog élni, ha volna rá mód, hogy tovább éljen? Mennyire keresné már az isteni segítséget? Csak hogy most már a betegség súlyossága és a halál közeledét jelző fájdalmak nem hagyják, sőt olyan nagyok, hogy még a gondolatok Istenhez fordulását is alig teszik lehetővé. Ezután lásd a betegség utolsó óráinak jelenségeit. Tehát hihetetlen szemléletesen írja le, a has felpuffad, a hang elhalkul, a lábak elhalnak, a térdek kihűlnek, az arc elsápad, a nyelv felmondja a szolgálatot, sőt a lélek, amely távozni készül a testből, összezavarja az érzékek működését, és teljesen erőtlenül hagyja azokat. Tehát az az ember, aki ugye még a halál közelettét, vagy akár rokonai körében is a halálnak a jelenségét még nem tapasztalta meg, azért elég könnyű így beleélni az embernek magát, hogy
hát mit, nagyon is, képeses,
mit, is,
igen.
Mit is jelent a halállal találkozni, és ennek nyomán, hogy milyen felelősséggel tartozik az ember a saját lelke iránt, amit eddig elhanyagolt. De ugyanilyen szépen, rendkívül gyönyörűen tud írni a mennyországról is. Tehát nem csak arról van szó, hogy elrettenteni valamivel, találkoztatni valakit ezekkel a jelenségekkel, de ugyanúgy a mennyországot is ugyanilyen szépen mutatja be. Mit lehet még elmondani a mennyország kincseiről, mondja egy másik elmélkedésében? Ott az élet örökké egészséges lesz, betegségek nélkül, szabadság uralkodik majd minden erőszak nélkül, szépség ömlik el mindenen, és nem lesz csorbulása. Nyugalom lesz, amelyet senki és semmi meg nem zavarhat. Az emberek tudni fognak tévedések nélkül, bővelkedni fognak versengés nélkül, örvendezni szomorkodás nélkül, és becsülni fogják egymást minden marakodás nélkül. Úgy lesz igaz, ahogy Szent Ágoston mondja, ugye szereti a Szentírás a Biblia mellett a korábban élt szenteknek és egyházatyáknak a tudását is beleemelni a szövegeibe. Dicsőség lesz az égben, amit sem tévedés, sem hízelgés nem fertőz meg. Tisztelet lesz, amelyet minden arra méltó megkap, mert nem lesz ott senki, aki méltatlan renne rá, nem léphet be senki méltatlan oda, ahová csak az arra méltókat bocsátják be, és így tovább. És akkor próbálja persze mindig folyamatosan úgy is vezetni az ember, az olvasó figyelmét, hogy nem csak így közvetlenül megszólítja, vagy történeteket mond el, vagy besél, hanem közvetlenül megszólítja a saját lelkét is, mondja, hogy nézd lelkem, figyeld lelkem, tehát mint egy harmadik személy a lélek, és akkor utána még megszólítja nagyon sokszor az olvasót is, tehát kiszól a történetből, hogy nézed az Úr arcát, vérszomjas csoport közepette, bármilyen gorombák és kegyetlenek hozzá, az arca változatlanul szelid és jóságos, és egész magatartásán az isteni fenség nyugalma árad el változatlanul. Tehát igyekszik minden eszközt igénybe venni ahhoz, hogy az olvasónak a figyelmét állandóan vezesse.
Plusz azért itt is arról ír, hogy csak a méltók, az arra méltók jutnak a megfelelő helyre, tehát azért még ezzel is nevel. Szépeket kínál, de azt írja, hogy aki arra méltó. Tehát azért továbbra is a nevelés a fő szempont, hogy az életünket milyen irányba tereljük. Szent Teréztől mit idézzünk?
Szent Teréznek az önéletrajzi írásaiból egy pici részt szeretnék kiemelni, mégpedig a belsőim a harmadik fokáról beszél ebben a fejezetben, hogy mire képes a lélek, hogyha egyszer eljutott erre az állapotra. A lelki tehetségek itt álomba vannak merülve. Vagyis sem fölfüggesztve nincsenek teljesen, sem öntudatosan nem működnek. Az öröm, az élvezet, a gyönyörűség összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az előbbi fokon. A lélek teljesen bele van merülve a kegyelemnek a vizébe, nem képes sem előre haladni, sem hátrálni, s nem is látja ilyesminek a módját. Más vágya nincs, mint tovább élvezni ezt a mennyei boldogságot. Úgy van vele, mint az a haldokló, aki a legvégét járja, s már kezébe is adták a szentelgyertyát, s akinek édes a halál. Kimondhatatlan boldogságot élvez ebben a haláltusában. Nézetem szerint nem is lehet ezt a dolgot másképp jellemezni, mint ha azt mondjuk, hogy az ember úgy szólván teljesen meghal ezen világ összes dolgai számára, és már Istent élvezi. Én nem tudom ezt más szavakkal kifejezni, sem pedig megmagyarázni, s a lélek maga sem tudja ilyenkor, hogy mit tegyen. Nem tudja, beszéljen-e, hallgasson-e, nevessen-e, sírjon-e. Valami dicsőséges mámor, valami mennyei őrület ez, amelyben az ember megtanulja az igazi bölcsességet, s a lélek a legnagyobb boldogságot élvezi. Ezt írja le például a belső imáról, a Jóistennel való igen személyes bensőséges találkozásról.
A belső, ugye van a belső várkastély, aztán a másik műve, az is szintén szintenként terelgeti az embert a teljes tökéletes imádságot és a szívbéli imához. Hát nem könnyű olvasmány egyik sem. Jó, most amit ön kiragadott részlet, az jó, teljesen érthető, de azért a belső várkastély többszöri nekifutást igényel, legalábbis nekem. Nem tudom, ön János atya, hogy van ezzel a dologgal. Mennyi idő az, amíg ők, jól értettem akkor, hogy Alkantarai Szent Péter gyontatója volt?
4 évre terjed az az időszak, amikor nagyon intenzív közöttük ez a kapcsolat, tehát 58-tól 62-ig, mert 62-ben meghal Alkantarai Szent Péter, és a gyóntatója is volt, lelki vezetője is volt, illetve hát nagyon nagy tapasztalataival, ugye 20 évvel idősebb Alkantarai Szent Péter, a saját lelki tapasztalataival, a szegénység iránti elkötelezettségével, illetve az ilyen sarutlan, illetve mondjuk a ferenceseknél nem ugyanaz, de hogy a sarutlan karmelita rendnek a kialakításában nyújtott neki óriási segítséget a Villai Szent Teréznek. Tehát a ferenceseknek egy szigorúbb változatát, egy szigorúbb ágát indította el Alkantarai Szent Péter, úgy is hívták ezt az ágat, hogy alkantareánusok, tehát akik a szegénységet hangsúlyosan követték a kolostori fegyelemben, és hát ebben nyújtott neki, ennek az életformának a megvalósításában nyújtott nagy segítséget a Villai Szent Teréznek.
Egy nagyon elképesztő számot mondanék. Teréz 17 női és 15 férfi kolostort alapított a sarutlan kármeliták számára. Ezt az időszakot még megélték együtt?
Nem.
Ezek már később alapítások.
Így van, tehát Alkantarai Szent Péter pont akkor halt meg, amikor az első kolostorát megnyitotta, tehát abban az évben halt meg, amikor Avilai Szent Teréz első kolostorát megnyitotta, és utána Avilai Szent Teréz már mind, tehát nem volt köze hozzá, közvetlenül köze Alkantarai Szent Péternek.
Amíg ezen beszélgettünk, eszembe jutott, nem akarom ebbe az irányba elvinni a dolgot, de önkéntelen is volt köztük 20 évkor különbség, és egy férfi és egy nő, és egy férfi és egy nő mindig másként látja a lelki dolgokat.
Na most erről nekem van egy sajátos, speciális véleményem, hogy ebben a tekintetben nincs különbség. Tehát szeretem ilyenkor végig gondolni, Akvinai Szent Tamásnak van az a gyönyörű eukarisztikus himnusza, amelyik azt mondja, hogy viat te contemplans totum deficit. Tehát ez magyarul úgy hangzik, hogy mert téged szemlélve elveszíti önmagát. Tehát hogyha az ember a jóisten szemléletében van, akkor nincs férfi és nincs nő, sőt, azt kell mondanunk, ugye ennek a misztikus tapasztalatnak, és ezt Akvinai sokkal korábban kimondta, ugye a domonkosok ugyanúgy benne vannak ebben a misztikus irodalomban, ők inkább ennek a teológiai ágát vagy oldalát hangsúlyozzák, vagy formálják meg jobban, de ugyanígy kimondja Akvinói Szent Tamás, hogy téged szemlélve elveszíti önmagát. Tehát az ember ott hiába keresi már a saját személyiségét, egyéniségét, hogy így mondjuk egóját, amiből ugyanúgy már világos, hogy az egoizmus, tehát hogy az ember a saját önzésébe, az önmaga birtoklásába, az önmagáról való gondolkodásban, gondoskodásba mennyire bele tud merülni, azt mondja, hogy amikor Istennel találkozom, akkor én nem vagyok.
Ott már nincs férfinő.
Még emberség, mert még, tehát most jó értelemben, ugye, mert magamat viszem bele a kapcsolatba, de hogyha az ember ugye a szerelem hasonlatával, párhuzamával próbál élni, akkor azt mondja, mint hogy ott se az a lényeg, hogy én vagyok-e, hanem az, hogy ő van. Annyira a másikra reflektál, annyira a másikba él az ember, öntudatlanul, vagy akaratlanul, vagy direkt akarva, szóval nehéz itt már az akaratot is megkérdezni, mert hogy annyira fontos a másik személyiség, hogy én elveszítem önmagamat.
Akkor erre a kérdésemre most egy nagyon tisztázó, de komolyan most, ahogy így ezt elmagyarázta nekem János, hogy abszolút egyértelmű. Az utolsó téma, amit még fölvetnék, és amire szeretném, hogyha ha reflektálna, elmentette ezt a szót, hogy tulajdonképpen Avilai Szent Teréz csak 1970. szeptember 27-én emelték az egyháztanítók közé. 6. pápa. Hát mi történt az előtte lévő 400 évben? Tehát, hogy miért erre az időszakra, miért a 20. századra tevődik az, hogy őt ilyen formán egyháztanítónak ismerték el? Mi változott?
Ebben a témában nem vagyok szakember, csak próbálok spekulálni, és hát arra jutok ebben, hogy ugye a teológiai doktorokat megszoktuk, hogy azok inkább férfiak. És hát a teológiai doktor, vagy hát az egyház doktor szakkifejezés, az elsősorban tudományos műveknek a megírására, a tudománnyal kapcsolatos szakirodalomnak a prezentálására vonatkozik. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki dogmatikai, morális, magyarul teológiai művekre fektette az energiáját, és abban alkotott nagyot. Tehát olyat, amelyiket most is, ha bármi amikor a hitünk titkait meg akarjuk ismerni, akkor ő rájuk alapozzuk. És azt hiszem, hogy csak a mostani legutóbbi időszakban lett az nagyon fontos, hogy az ember lelke, a belső világa, ami inkább egy kicsit a pszichológia irányába megy el, tehát a világi tudományok közé a besorolást megpróbáljuk megtalálni, akkor inkább abba az irányba mutat utat, tehát nem kifejezetten teológiai jellegű, hanem inkább az ember lelki mélységeiről ad tapasztalatot, illetve abban eligazítást, abban olyan ismereteket, amit előtte soha senki nem fogalmazott meg, vagy amit azóta is olyan szinten, vagy olyan természetben nem fogalmaztak meg.
Tehát ez a spiritualitás, ez talán később kezdett el fontossá válni, hogy az egyház...
Szerintem ez mindig fontos volt, csak talán a szemlélet változott, hogy a hitünk megismerése, meg a hit tanítása szempontjából nem fektettek akkora hangsúlyt. Tehát a hit továbbadásában ez nem játszik annyira fontos szerepet. Ezek már, hogyha szabad ezt a hasonlatot mondani, habatortán. Az, ami igazán szépé, bensőségesé teheti a hitünket, de ezt úgy általában rábízták mindenkinek a személyes adottságaira. Van, aki ezek nélkül is tökéletesen megvan. Hívő, elkötelezett keresztény ember. De vannak a szerzetes életben különösen erre utaló jelek, hogy ezt az intimitást, a jóistene való belső kapcsolat megélését fontosnak tartják, és hát most egyre több ember, nem csak a szerzetesek is, hanem egyre inkább ez igény a mai társadalom, vagy mai gondolkodásban.
Most már tényleg a legeslegutolsó kérdésem, hogy rettenetesen sokat változott a világ, illetve a világ nem változott, mi változtattunk rajta a Avilai Szent Teréz 16. századától a mi 21. századunkig. Mi tele lettünk zajjal, Richardra a zajjal, fölösleges tevékenységgel. A ma emberének mit ajánlana, hogy hogy lépjen vissza és fogadja meg Avilai Szent Teréz, vagy akár Alkantarai Szent Péter tanácsait. Ugye az elcsendesedésen kívül, mert ezt mindenki javasolja, de ember legyen a talpán, aki ebbe a csörömpölős világba el tud csendesedni. Hogyan álljunk hozzá az ő tanításaikhoz?
Hát az a tapasztalatom, hogy így az embereket nagyon nehéz csak egyszerű szóval vezetni vagy segíteni, mert mindenki azt mondja, hogy hagyjál békén, tudom én az én utamat. Tehát nekem most erre nincs igényem, nincs időm és így tovább, tehát általában lekeverik az emberek ezt a témát. Azt hiszem, hogy viszont minden ember életében vannak olyan válságos időszakok, amikor rádöbben arra, hogy ezt így nem folytathatom tovább. Amikor válságba kerül az ember, és akkor elkezd gondolkodni azon, hogy na most valaminek jönnie kéne, amelyikben én egy picit újra tudnám fogalmazni, vagy újra tudnám gondolni az életemet. Na most valami kis segítség, ahol elkezd az emberi lélek pislákolni, kapiskálni, és akkor valahol csak rádöbben arra, hogy belül is van élet. Tehát nem csak az a külső mindennapi rohanós, hanem belül is van egy igen tartalmas mély életem, legalábbis ennek a vágya, vagy az, hogy az bennem kérdéseket vet fel, vagy ég, sajog, fáj. Tehát hogy ez valami tapasztalati élmény, amire kell valamit válaszolni. Szóval azt gondolom, hogy sajnos ezt kénytelenek vagyunk megvárni. Tehát az emberek nem hiszik el, hogy olyan kincsnek a birtokában vagyunk, amelyik őnekik ebben a nyüzsgő mozgó szaladgálós világban megoldást jelenthetne.
Akkor ezek szerint nem tudjuk kivédelni, hogy kell egy kataklizma ahhoz, hogy az ember mélyebbre belenyúljon a belső útjaiba.
Illetve
készüljön.
Ne legyek ennyire pessimista, teljesen igaz. Múltkor kórházban voltam, a műtős fiú azt mondja nekem, hogy maga pap tényleg, mondom igen. Azt mondja, hát nekem az egészből úgy elegem van. De azt mondja, most született egy csodálatos kisfiam, a világ teljesen megváltozott. Mondom, te látod, te mondod el, hogy neked mennyire hatalmas lelki élményt jelent egy gyereknek a megszületése, a saját gyermekednek a megszületése. Azt mondja, hát én olyan boldog vagyok, nem bírok a Jóisten. Mondom, hát te mondod ki, hogy a Jóistennek adsz hálát. Tehát ő beszéli ki közben magából, hogy ott van egy gyönyörű gyermek, amelyikért nem bír eléggé hálát adni a Jóistennek. Tehát nyilván ott vannak a pozitív tartalmak is, amelyekre ugyanúgy reagál, vagy reflektál a lélek, ugyanúgy él és örült. Talán ezek a pillanatok az, amikre tudnánk jobban hatni az emberekre, amikor azt mondjuk nekik, hogy nézd a napodnak, mennyi gyönyörű kincse van. Fölkelsz, nyújtózkodsz egy nagyot, minden tagodba visszatér a vérkeringés, és azt mondja, élet van bennem. És micsoda ez az élet, micsoda gyönyörű ez az élet. Tehát, hogy ezeket a tapasztalatokat magunkban naponta meg tudjuk fogalmazni, minél többször, és talán még ha lehetőségünk van, oda tesszük mellé, hogy köszönöm neked, Istenem, akkor azt gondolom, hogy nagyon mélyen eljutunk a lelki életnek azokhoz a pontjaihoz, ahol már utána lehetne ráépíteni.
Nagyon jó, hogy ilyen pozitív gondolattal zártuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm Tokár Imre János ferences szerzetesnek a beszélgetést Avilai Szent Teréz és Alkantarai Szent Péter kapcsolatáról.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mint örökké, amen.
Avilai Szent Teréz és Alkantarai és Alkantarai Szent Péter kapcsolata. Perce Léva és Tokár János atya beszélgetését hallhatták. Köszönjük a figyelmet!